Már is hallottunk Isten kegyelméről, és Isten szeretetéről, és Isten szeretete pedig az igazság iránti szeretet. Az igazság pedig Isten igéje. És Pál azt írja a tesalonikaiaknak, mivel nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, ez okból adott nekik Isten erőteljes téveszméket. Tehát ezekben a napokban valóban elsősorban Isten ígéjéről és Isten kinyilatkoztatott ígéről van szó. És ha ezt felismertük, és hittel befogadjuk, akkor Isten szelleme hatékony lesz Isten ígéjének alapján, és kegyelemből minden ígéretet teljesít a maga idejében. Annyi minden van, amit még el kellene mondani, és rövidre fogjuk fogni mindennel magunkat, mert ezekben a napokban világosságot akarunk kapni Istentől, mégpedig az ő ígéjéből, hogy láthassuk, milyen módon munkálkodik az Úr kegyelemből. És olyat teszek, amit eddig alig ha tettem, fogom a Branham testvér prédikációit, felolvasok belőlük, és összehasonlítom, amint már sok évekkel ezelőtt előre ki vagy bejelentett dolgokat, amelyek beteljesednek anélkül, hogy ő tudomást tudott volna szerezni róla, vagy együtt átélhette volna az ő beteljesedésüket. A bevezető égeversekben hallottunk Isten nyugalmáról, amelybe Izrael népe nem lépett be, és ezzel kapcsolatosan szeretnék csak nagyon röviden felolvasni a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, majd rögtön tovább megyünk a többi szentírási versekhez. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, talán a 3. fejezet utolsó versétől. Így látjuk, hogy nem tudtak bemenni az ő hitetlenségük miatt. Ezért, mivel az ő nyugalmába való bemenetel ígérete beteljesületlen maradt, vagy még mindig létezően fennáll, hadd legyünk féltően megfontoltak arra nézve, nehogy valamelyik kötökről kiderüljön, hogy lemaradt, nem érte el a célt. Mert az üdvösség üzenete, az evangélium ugyanolyan jól eljutott hozzánk is, mint hozzájuk, de nekik nem használt semmit a hallott, a tudomásul vett íge, mert nem egyesült, nem nőtt szilárdan össze a hallgatóságban a hittel. Ez az egész titokzatosság. Nos, hallhatjuk mi a legnagyobb, a legmagasabb és legmélyebb és leghatalmasabb dolgokat Isten ígéjéből, ha azok nem lesznek egyesítve vagy összekötve a hittel, ha nem fogadjuk magunkba őket, és nem fogadjuk el őket, akkor egyáltalán nem használnak nekünk semmit. És éppen elegen vannak azokból, akik az ige nagyszerű kinyilatkoztatásairól beszélnek, amelyekkel Isten megajándékozta Branham testvért. És ez még nem használ semmit, ha csak nem fogadjuk el őket hittel, és Isten nem tudja őket a gyakorlatba átültetni. Itt az van mondva, de nekik nem használ semmit a hallott, vagy a tudomásul vett íge, mert nem lett egyesítve a hallgatóságban a hittel. Mi ellenben, akik hitre jutottunk, bemegyünk abba a nyugalomban, ahogyan ő mondta. Ez pedig a mi nagy kiváltságunk, hogy lehetőséget kaptunk bemenni az Isten nyugalmába. Egy zaklatott, zűrzavaros, felfordulással teli világ közepette, ahol minden a feje tetejére áll. Isten nem csak, hogy nyugalmat ígért az ő népének, hanem minket is bevezetett a nyugalomba, vagy a nyugalomra vezetett. Szeretném talán felolvasni még a 6. verset. Mivel tehát némelyeknek a nyugalomba való bejutása továbbra is fennáll, másrészt azok, akik először részesültek az örömmel megjutalmazó üzenet, az engedetlenségük miatt nem jutottak be. Itt két dolog van szóvá téve. Az első felében az, hogy az általuk hallott, a tudomásul vett íge nem használt nekik semmit, mert nem kapcsolták össze a hittel. Itt pedig az van szóvá téve, hogy nem használt nekik, hogy eljutott hozzájuk az örömmel megjutalmazó üzenet, mert megmaradtak az engedetlenségben. Két dolog összetartozik, a hit és az engedelmesség. Ugyanúgy, ahogy a hitetlenség és az engedetlenség összetartozik, ugyanúgy a hit és az engedelmesség is összetartozik. És ennél fogva mindig a Branham testvér kijelentésére gondolok, miszerint minden hozzánk intézett íge szavának jelentősége van, annak eleget tenni. És éppen a nehéz dolgokat, amelyeket nem tudunk felfogni az értelmünkkel, mivel a Szent Szellem által lett kinyilatkoztatva, éppen azokon tesz Isten próbára minket, hogy elfogadjuk-e azokat hittel, és tovább haladunk-e az engedelmesség útján, ami Istenünkkel. Tisztában vagyunk vele, hogy sok minden feltárult, ami korábban rejtve volt. Azt is tudjuk, hogy egy olyan időszakban élünk, amelyben a dolgok olyan közel vannak egymáshoz, hogy alig lehet őket megkülönböztetni egymástól. És ahogy ma este itt hallgattam az énekeseket énekelni, eszembe jutott ez az ember, aki a spiritualizmusból jött ki, a következőt mondta, hogy egy gyűlésen elhatározták, hogy ezt a beat zenét bevezetik a hívő felekezeti gyülekezetekbe, és megemlítette az összeget dollármilliókban. És mindent belefektettek abba, hogy ezt a pokoli zenét bevigyék a hívő körökbe. És miben áll az egész? Ez az ellenség, aki behatolt. Hálások vagyunk Istennek egy olyan éneklésért és zenélésért, amely Istennek tetsző. Néha azt hiszem, hallottátok már, hogy sétáltok valahol az utcán, és hirtelen meghalljátok ezt az erőteljes és erős ütemű zenét, ami valahonnan felcsendül. És ez nem csak egy alsó szintről jön, hanem egyenesen a pokolból. És visszaemlékszem egy napra, nem tudom, hogy Hongkongban vagy Szingapúrban volt-e, Minden esetre valahol arrafelé, amikor egy ilyen helyiség mellett mentem el, hogy a szállodai szobámba jussak. És hirtelen rám szállt valami, és bele akartam kiabálni ebbe a happeningbe angolul. This is the way to the hell and eternal destruction. Ez az út egyenesen a pokolba és az örök pusztulásba vezet. De amit ezzel mondani akartam, az a következő. Ma végig lehet menni az összes felekezeti gyülekezetekben, mindenhol ez a rock and roll, és ez az előre-hátra, és az ütem hozzá, és az emberek nem tudják, hogy milyen befolyás alatt állnak, és honnan jönnek a dolgok. Én hálás vagyok Istennek, még egyszer mondom, tiszta szívemből, hogy megkímélt minket néhány dolgoktól, és hogy felnyitotta a szemünket minden másra, felnyitja a szemünket minden másra, hogy az, ami történik, az ő nevének dicsőségére és tiszteletére történhessen. Hányszor hallottuk Branham testvért megemlíteni, hogy ő megnevezte ezeket az embereket, akik ezeket a dolgokat végül is bevezették, és hogy a dolgok a másik oldalról jönnek. Mi történt tehát? Az ellenség volt az, aki behatolt. Az, ami eddig kint volt, azt most behoztátok az otthonaitokba, mondta Branham testvér nagyon sokszor. Nem mentetek többé a moziba és mindezekbe a dolgokba, hanem mindazt, ami ott volt, behoztátok most az otthonaitokba. Legyen az lemezek formájában, vagy bármi más formában is legyen az. Isten már előzetesen tudta, hogy miért kerültek mindezek a dolgok említésre. De most vissza a Szentírás szavához. Tudjátok, ezt csak mellékesen hadd említsük meg. Ezekben a napokban arra törekszünk, hogy megismerjük, vagy felismerjük Isten akaratát, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és hogy nagyon világosan megértsük a megkülönböztetés mércéjét minden tekintetben. És megállapítottuk az elmúlt napokban, hogy a megkülönböztetés ajándéka nem választható el Isten ígéjétől. A Szent Szellem minden ajándékának összhangban kell lennie Isten ígéjével. És ha használni vagy alkalmazni akarjuk a megkülönböztetés ajándékát, akkor azt nem úgy tesszük, hogy becsukjuk a szemünket, és megpróbálunk ítéletet alkotni valami felől, hanem úgy, hogy nyitva tartjuk a szemünket, és beletekintünk a Bibliába, hogy megnézzük, vajon úgy van-e, és hogy az ítéletünk mércéje mindig Isten ígéje kell, hogy legyen, és maradjon. Mert Isten szelleme mindig összhangban lesz Isten ígéjével. És itt újra visszaemlékszem Branham testvér egyik kijelentésére, amikor utasítást adott a testvérnőknek, és azt mondta, ez az, amit Isten megkövetel tőletek, és ő nem engedi, hogy másképp átmenjetek. És amint tudjátok, eljött egy hölgy, magas sarkú cipőben, és azt mondja, én majd megmutatom nektek, hogy nem kell erre a bolondra hallgatnotok. Igenis, hogy át tudtok mégis menni. És ő át is ment, és fejjel lefele összeesett, és lezuhant. Jobb hallgatni Isten szavára, és különösen akkor, ha az frissen lett kinyilatkoztatva egy elhívott száj által egy Istentől elhívott száj által. És ha visszagondolok a korai évekre, milyen gyakran előfordult, hogy a teljes evangéliumot hirdető gyülekezetekben az emberek imádkoztak azért, ó Istenem, tárd fel nekünk a trónról frissen érkezett ígédet. És amikor az ő szava frissen ki lett nyilatkoztatva a trónról, nem fogadták el. Mi történt? Nem felelt meg a képzeletüknek. Hiszen Istennek úgy kellett volna tenni a dolgokat, ahogyan ők látták jónak. Nem. A Szentírás azt mondja, ki volt az ő tanácsadója. Ó, milyen felfoghatatlanok az ő útjai, és kifürkészhetetlenek az ő ítéletei. Ő mindig azt teszi, amit akar, és az emberek számára mindig is érthetetlen. Itt ebben a prédikációban, a harmadik missziói kampány, azt mondja Branham testvér a második oldalon. Ne feledjétek, amit mondok, az körbe fogja járni a világot. Ez az üzenet közvetítve lesz a hátsó dzsungelbe és mindenhová. Néha úgy van, hogy a Szent Szellem arra utasít, hogy olyasmit mondjak, ami egészen pontosan vonatkozik valakire, aki talán Ausztráliában, vagy bárhol máshol van. Tehát nem csak lokálisan, vagy az ott jelenlévőknek, hanem Isten szelleme által vezetve az egész gyülekezet számára minden felmerülő helyzetre Isten előre tudtára adta a dolgokat, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Nagyon-nagyon hálásak. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen szolgálat, mint amilyen neki volt, nem egy helyi gyülekezetnek szólhatott, hanem az egyetemes gyülekezetnek, az Úr testének. És az, amit Isten rajta keresztül mondott, annak kötelezőnek kell lennie Isten minden gyermekére nézve. Ez kell, hogy legyen a mi abszolútumunk. Egy helyen Branham testvér azt mondja, az én abszolútumom a Biblia, és ő semmi más nem hirdetett, csak Isten igéjét, azzal az egyetlen különbséggel, hogy Isten igéjét kinyilatkoztatás által kapta, és úgy is adta tovább. Ahogy Pál apostol is mondhatta, kinyilatkoztatás által jutott el hozzám, vagy kinyilatkoztatás által lett részem benne. Ebben áll a nagy különbség a között, amit a prédikátor mondhat, és a között, amit Isten mondott. Ez az, amit ma este nagyon röviden szemügyre akarunk venni, és szándékosan nem fogok sietni, és nem akarok hangoskodni sem, és semmiképpen sem akarok magam által hangsúlyt adni az ígének. Ezt Istennek kell megtennie. És ha én csak suttognék, és az Isten ígéje lenne, és ti befogadnátok a szívetekbe, akkor ez az íge Isten erejévé válna bennetek, mert ez Isten ígéje, és az is marad. Azt tudjuk, hogy minden, amit Isten tesz, az a gyülekezet felépülésére szolgál, és Isten országának az összetevője a szeretet, a békesség, és a Szent Szellemben való öröm. Ott, ahol az ellenségeskedés fel lett állítva, Ott bekövetkezett az ember bukása, az átok, bekövetkezett az, amiről az első Mózes harmadik fejezetében olvashatunk, és akkor egyenesen az efézusiakhoz írt levélhez is elérkezünk. Itt az első Mózes harmadik fejezetében, a 15. versben ez áll. És én ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, és a te magod és az ő magva között. Mi mindannyian ismerjük ezt a történetet. Tudjuk, hogy mi előzte meg ezt a közbelépést, nevezetesen Éva elcsábítása, majd Ádám elcsábítása is, a bűnbeesés mindazzal, ami ezzel járt. És Isten megmondta a kígyónak, amit meg kellett mondania neki, majd megmondta Évának is, és Ádámnak is. De tudjátok, hogy közvetlenül a 4. fejezetben, az első versben meg van írva, Éva akkor Ádámnak, a férjének egy fiút szült, Kaint, azaz szerzést vagy nyerességet jelent. Aztán így szólt, egy férfi utódot hívtam életre az Úr segítségével. És erre kifejezetten azért térek ki, mert ez a kérdés fel lett téve Branham testvérnek. Előzőleg az eredendő bűnről beszélt, majd feltette a kérdést, azt mondja, eddig mindent megértettem, de Éva mégis azt mondja, hogy az Úr segítségével szülte meg Kaint. Tudjátok, úgy van, hogy az embert megtévesztheti és elcsábíthatja a kígyó, majd mégis az Úrra hivatkozni, és ez nem az első alkalommal történt meg. Mégis az első alkalommal akkor, de nem az utolsó alkalommal. Mi a megtévesztés idejét éljük, és ezért olyan fontos, hogy megszívleljük az Isten igéjét, és hogy mindent az Isten igéje alapján vizsgáljunk meg, és meg is kell vizsgálnunk. Aztán az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy ez az ellenségeskedés a kereszt által meg lett szüntetve. Efézus beliekhez írt levél 2. fejezet a 13. versében. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik hajdanában távol álltatok, vagy szövetségen kívül voltatok, a Krisztus vére által közel valókká lettetek. Mert ő a mi békességünk, ő, aki a két részt egységessé tette, és eltörölte a választófalat, az ellenségeskedést, miután az ő testének odaadása által megszüntette az alapvetően kialakított törvényt a törvényekbe írt parancsolatokkal, hogy így a kettőt az ő személyében egy új emberré átalakítsa, mint békességszerzőt. Itt az ellenségeskedésnek a kereszt általi eltörléséről van szó, valamint arról a békesség szerzőről, aki új emberként született meg Jézus Krisztus vére által. Az új emberek, az újjászületett emberek, azok békességszerzők. A választófal el lett távolítva, és mint távoliak most közelvalókká lettek. Pál apostol azt mondja, hogy Isten a Krisztusban szeretett minket, amikor még az ő ellenségei voltunk. Viszont a kereszt által Az ellenségeskedés meg lett szüntetve. Mindenütt ott, ahol a kereszt el van távolítva, ott az ellenségeskedés újból fel van állítva. És mi mindannyian tudjuk, hogy milyen ellenségeskedés áll fel, fent, és mi minden folyik. Nem hunyhatjuk be a szemünket ezek a dolgok előtt, és szükségünk van a Szentírásra, hogy megállapíthassuk, melyik oldalon állunk. Amennyiben az ellenségeskedés bennünk van, akkor az ellenség bennünk is ott van, mert az ellenségeskedés csak az ellenségtől származik. Ha Isten békessége van bennünk, akkor ő, aki a mi békességünk, a szívünkben is lakozik. Ezek a dolgok tulajdonképpen egyszerűek, csak néha össze vannak cserélve, és nincsenek megfelelően megértve. Ott, ahol Isten van, ott van a szeretet, mert Isten maga a szeretet. Ott el tudjuk viselni egymást, és elfogadjuk egymást úgy, ahogyan Isten elfogadott minket a Krisztusban. És nem látunk semmi olyat egyetlen testvérben vagy testvérnőben sem, amit meg akarnánk változtatni. Nem fogadsz hozzá, hogy valaki mást megváltoztas. Ellenben mindannyiunknak, mint egyéneknek kérnünk kell Istent, és kérhetjük is őt arra, hogy átalakítson bennünket kegyelemből. De mindenütt ott, ahol az ellenség keze benne van a dologban, ott napirenden van a gyűlölet, az irigység, a harag, a viszálykodás, a féltékenység, ott minden megtalálható, csak nem az isteni. Az ő gyümölcseikről ismeritek fel őket, nem a szavaikról, még csak nem is az ő cselekedeteikről, hanem az ő gyümölcseikről, és a szellem gyümölcseit. A Galata levél 5. fejezete nagyon világosan leírja mindannyiunk számára. Tegnap végigvettünk belőle néhányat, és ma este nagyon röviden vissza kell térnünk még rá. Mielőtt ezt megtenném, szeretnék felolvasni a Krisztus az Isten kinyilatkoztatott titka című prédikációból, a harmadik oldalról kezdve. Szeressétek egymást. Mindenek felett szeressétek egymást. Bármit mondjon is az ellenség, vagy az ördög. Nos, ti most mindannyian egy nagy, szeretetteljes csoport vagytok, de emlékezzetek meg figyelmeztetésemre. A sátán nem fogja megengedni, hogy ez így maradjon. Nem, ő célba fog venni, hogy mindennel lőjön, ha valakit céltáblának felhasználhat. Be fog hozni valami kritikust, vagy hitetlent, be fogja illeszteni, és gondoskodni fog arról, hogy csendben közösséget vállaljon együtt veletek, majd aztán valami méreggel adagolni fogja ezt a fickót, és rá fogja ereszteni őt ezzel a méreggel a gyülekezetre. Ne álljatok az ő oldalára. Ne legyen semmi közötök valami más egyébhez. Legyetek továbbra is szeretetteljesek, kedvesek és barátságosak egymáshoz. Itt már is van egy próbakövünk, és hadd álljak meg itt egy pillanatra. még ha az ördög mindent a feje tetejére állít is, a te és az én próbakövem az, hogy meg tudunk-e maradni kedveseknek, meg tudunk-e maradni szeretetteljeseknek, meg tudunk-e maradni barátságosnak egymás iránt. Hogy különbséget tegyünk a testvér és a testvérnő és az ellenség között, aki kimérte a csapást ránk. És ez az, amire a legtöbben sajnos képtelenek. És felébred bennük a gyűlölet, és minden, ami ehhez tartozik, vagy ehhez kapcsolódik, egy testvér vagy egy testvérnő ellen. És már is ez esetben tovatűnt a különbségtétel. Már nem tudjuk felfogni azt, amit az Úr Jézus mondott Péternek, vagyis abban a pillanatban az ellenséghez intézte azt, amit mondott. Takarodj mögém, mert amit mondasz, az nem isteni, hanem emberi. Másrésztről az Úr továbbra is szerette, nagyon szerette Pétert, és kizárólag csak az ellenséget dorgálta meg. Mi bensőségesen szeretünk minden testvért és minden testvérnőt teljes szívünkből. Ha valamit meg kell dorgálni, akkor csak az ellenséget, de nem a testvért és nem a testvérnőt. Ellenkezőleg az isteni könyörület mélyen betölti a szívünket minden testvér és minden testvérnő iránt. Az idézet folytatódik. Imádkozzatok azért az illető férfiért, vagy az illető nőért, bárki legyen is az, hogy ők is meg legyenek mentve. Imádkozzatok egyszerűen értük, és tartsatok össze, és álljatok ki a ti prédikátorokotok mellett. Ő a pásztor, és nektek tiszteletben kell tartanotok őt. Ő át fog vezetni benneteket, mert Isten erre rendelte el őt. Most valaki azt mondhatja, ó, Frank testvér, ezt most biztosan miattad olvasod. Elnézést, de én túlságosan is zavarba lennék ahhoz, hogy ezt tegyem. Itt nem én rólam van szó. Itt Isten népéről van szó, a vérrel megvásárolt sokaságról. De a következőket szeretném mondani nektek, ha valaki azt állítja, vagy azt igényli magának, hogy szívből hiszi az üzenetet, akkor úgy értem, hogy amit most itt olvasunk, az is hozzá tartozik. Elég sokan vannak már azok, akik kirekesztettek Isten igéjéből mindig minden olyan dolgot, ami nem fér bele a programjukba. És ma mindent, ami nem illik a programjukba, kirekesztenek tovább is az üzenetből. És megmondom nektek azt is, hogy mindig megtalálják a megfelelő magyarázatot is hozzá. Mindig megtalálják a megfelelő mentséget. Ha csak hallgatnátok rájuk, ők mindig jobban tudják, és mindig igazuk is van. De még tovább is megy. Ne feledjétek, gondoljatok arra, hogy az ellenség jönni fog. És amikor ez megtörténik, tartsatok össze még szorosabban. Hiszen a testvérünk már hangsúlyozta, hogy álljunk össze válvetve, és harcoljunk az ellenség hatalmai ellen. Viszont ha egymás ellen harcolunk, akkor az ellenség tényleg felnevet egyet a markában, és azt gondolja, ott már nem kell semmit sem tennem. Eléggé összezavartam őket, és most már szétszaggathatják egymást. És ez az, ami nem szabad, hogy így legyen. És meg fogjátok látni Isten ígéjéből, hogy ott, ahol a gyűlölet, az irigység, a féltékenység, és ilyen tépelődés van, Pál apostol felteszi a kérdést a Galatáknak, hogy ki bűvölt el benneteket. olyan jó kezdetet vettetek, kitartóztatott hát fel benneteket. Majd így folytatja, és az az illető, akit az ördög ellenségként fog használni, vagy eltávozik, vagy bejön, és közületek való lesz, hozzátok fog tartozni. Ne alakítsatok kis csoportokat, és ne beszélgessetek. Ne alakítsatok kis csoportokat, és ne beszélgessetek. Ne tegyétek ezt. Mi egyek vagyunk. Ez is egy része Isten üzenetének. Ez is egy figyelmeztetés, ahogyan Pál apostol kijelentette annak idején az apostolok cselekedeteiben a 20. fejezetben. A továbbiakban ez áll itt. Én nem mondhatom ezt így, bal kéz, nem bírlak elviselni, elteszlek, mert nem vagy a jobb kezem. Ez az én bal kezem, az igaz, és szeretném, ha ott maradna a helyén. Még a kis ujjam hegye is maradjon ott, ahol van. Pontosan ott, ahol van. Én szeretném, ha minden egyes kis testrészem ott maradna a megfelelő helyen, és Isten azt akarja, hogy mi, mint a hívők egy teste, a megfelelő helyen összetartóan együtt maradjunk. Ez az Isten akarata, és ezzel kapcsolatosan nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy amit Isten egybeforrasztott, azt se ember, se ördög ne válassza szét, és ne ossza meg. Jézus Krisztus teste sok tagokból tevődik össze, de egy egységet alkot. És amikor egy tag szenved, az egész test szenved. És ha valaki azt gondolja, hogy egyedül is képes boldogulni, vagy az ő testvérei és az testvérnők nélkül, annak azt tudomásul kell vennie, hogy így nem fogjuk elérni a célt. Isten előkészített egy bibliai útat számunkra, amelyen képesek leszünk elérni a célt is. A továbbiakban az van itt mondva. Már most nektek megvannak a hangszallagok arról, hogy miben hiszünk, megvannak a hangszallagok arról, hogy mi a rend a gyülekezetben, hogyan viselkedjünk Isten gyülekezetében, hogy hogyan jöjjünk ide, és hogy hogyan üljünk együtt a mennyei helyeken. Ne maradjatok otthon. Ha Isten a szívetekben van, alig fogjátok tudni kivárni, amíg kinyílnak az ajtók, és beléphettek, és közösséget vállalhattok a testvéreitekkel. Ez is hozzátartozik a lényeghez. Nem lehet ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyni tovább, hanem a szívünkre kell vennünk őket. És Branham testvér azt mondja itt tovább. Amennyiben nem érzitek ennek szükségességét, akkor azt mondom nektek, hogy itt az ideje, hogy elkezdjetek imádkozni, mert az utolsó napokban vagyunk, ahol a Biblia arra buzdít minket, annál inkább, minél inkább látjuk, hogy közeledik az a nap, hogy keresztény és isteni szeretettel szeressük egymást, hogy összegyűljünk a mennyei helyeken Jézus Krisztusban, és hogy szeressük egymást. Erről fogja tudni mindenki felismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Ez igaz. Maradjatok szorosan egymással összekötve. Ha úgy gondoljátok, hogy egy testvéretek, vagy egy testvérnő valamiben egy kicsit helytelen, úgy forduljatok az Úrhoz, és mondjátok, Uram, ne engedd, hogy a keserűség gyökere felüsse a fejét bennem, mert az ártani fog neki, és el fogja távolítani Krisztust az én életemből. Ez a mérgező sava a rossz indulatnak, a féltékenységnek és a gyűlöletnek azonnal el fogja távolítani belőletek a Szent Szellemet. És ki fogja űzni őt itt a gyülekezetből. Meg fogja ölni Isten szellemének a munkáját, és ki fogja űzni innen. Sebet fog ejteni a ti prédikátorotokon. Mindezeket a dolgokat elő fogja idézni, el fogja venni a pajzsot, ahogy a testvér itt egyik este bizonyságot tett arról, hogy nekünk van egy pajzsunk. Ez a pajzs Isten teljes fegyverzetét jelenti. Vegyétek egyszerűen fel, csattoljátok magatokra, fogjatok jobban össze, szeressétek egymást minden tekintetben. Beszéljetek jót egymásról. Beszéljetek jó dolgokat egymásról. És akkor Isten meg fog áldani benneteket. Éppen ez a lényeg, amit szem előtt kell tartanunk, hogy beszéljünk arról, amit Isten tett a mi életünkben. Legyetek egyszer ma este nyíltak és őszinték. Ha valaki beszámol arról, hogy Isten megmentett egy emberi lelket, ó, hogy örülünk ennél fogva. Ha valaki beszámol arról, hogy Isten egy csodálatos gyógyulást hajtott végre, ó, az olyan, mint egy balzsam a lelkünknek. Szeretjük ezt hallani. Miért? Mert Isten szava megerősítést nyer ezáltal, és az Úr neve megdicsőült. Annyira jó kihatással van ránk, mert szeretjük az Urat, és hiszünk, és bízunk is benne teljes szívünkből. De amikor olyan dolgok hangzanak el, amelyek nyomasztanak bennünket, amelyek nyugtalanítanak, terhelnek bennünket, akkor mi történik? Akkor Isten szelleme megszomorodott. És amikor, ahogy itt elhangzik, nyilvánvalóvá válik a rossz indulatnak, a féltékenységnek és a gyűlöletnek ez a mérgező sava, akkor a Szent Szellem nem csak, hogy meg van szomorítva, hanem ki is van űzve a szívünkből és a gyülekezetből. És akkor már csak egy gyülekezet vagyunk, de nem vagyunk többé az élő Isten gyülekezete, amelyben ő kinyilatkoztathatja magát. Márpedig szeretnénk azt, hogy Isten elérje az ő célját, és készek vagyunk szembenézni a próbatétellel. Van-e valami mérgező sav a szívedben? Van-e valami nyoma a gyűlöletnek, az irigységnek, a rossz indulatnak, a rágalmazásnak és mindezen dolgoknak? Vagy inkább ott van a szeretet, az öröm, a békesség, amivel Isten megajándékozott bennünket kegyelemből? De hiszen szemügyre vettük ezeket a dolgokat, ahogy már Kainnal és Ábellel elkezdődtek. Kain felajánlotta az ő áldozatát, Isten nem nézett rá, Ábel is felajánlotta az áldozatát, és Isten rátekintett kegyelemmel úgy ő rá, mint az ő áldozatára. Úgy, hogy elfogadta az áldozatot, és bizonyságot tett arra nézve, hogy Ábelen nyugszik az ő tetszése. És azzal a pillanattal, hogy Isten jó tetszése nyilvánvaló lett Ábellel szemben, Kainban fellángolt a gyűlölet és a féltékenység és minden, ami ezzel járt. A vége pedig a gyilkosság és az emberölés lett. És ez mindig így van, mind a mai napig. Jézus azt mondta akkor, hogy az összes próféták és a szentek vére kiontatott, Ábel vérétől kezdve a Zakariás véréig, akit az égő áldozat oltára előtt gyilkoltak meg. Miért? Mert ezeken az embereken megnyugodott Isten jó tetszése. Kívülről nézve, bárkiben találhatnunk valami hibát, de hibát találhatunk önmagunkban is éppen eleget. Isten belsőleg vizsgálta meg a szíveket, és tudta, és felismerte, hogy teljes szívükből hittek benne, megáldotta őket, kinyilatkoztatta nekik az ő szavát és az ő akaratát, és velük volt. És mi szeretnénk, ha Isten velünk is lenne. Te veled, és én velem. És kinyilatkoztatná magát úgy, ahogyan az ő igében megígérte. Csak még egy utolsó idézet, és akkor nagyon röviden rátérünk a Szentírásra. Itt az áll még. Úr Jézusom, én a te testedhez, a gyülekezethez intéztem azt, amit mondtam, hogy tartsanak össze Isten változatlan keze által. Az íge tökéletességében figyelmeztettem őket, ahogyan Pál is figyelmeztette az ő nyáját a betolakodó farkasoktól. Te ugyanaz az Isten vagy, aki akkor voltál, és az ellenség is ugyanaz. Hadd maradjon fennállóan meg mindig ez a közösség és a szeretet köteléke ezek között az emberek között a Krisztus Jézusban. Ez volt az ő legbensőségesebb kívánsága, és azt hiszem, amikor azt mondta, hogy az egész világ egy olyan állapotban lesz, mint egy elmegyógyintézet, telve gyűlölettel, és ezeket a szavakat kijelentette, hogy csak a mennyasszony gyülekezetben lesz még megtalálható a szeretet, és ez az Isten szeretete. Tehát ne számítsunk arra, hogy a világ szeretni fog bennünket, hanem arra inkább, hogy Isten szeretett bennünket, és mindazok, akiket Isten megszeretett, azok szeretik őt, és szeretik minden gyermekét. És ebből felismerjük, hogy Istenből vagyunk. Mindenütt ott, ahol Isten szelleme hatékony, és ahol Isten valóban ki tudja nyilatkoztatni magát, ott bekövetkezik a Jézus Krisztus testének a felépítése az Isten szeretetében. Mindenütt ott, ahol az ellenség keze van benne a munkában vagy a dologban, ott ellenségeskedés lesz. És nagyon jól tudjátok, hogy az ellenség az ígét alkalmazza. Nem vesz abból túl sokat el, csak egy keveset, hogy ne legyen annyira feltűnő. Ha egy egész fejezetet venne, akkor mindenki észrevenné, mindenkinek feltűnne, és ha venne egy íge szakaszt, még akkor is képesek lennénk rájönni. Ha csak egy verset vesz, nos, akkor talán még mindig észrevennénk. De a lehető legkevesebbet veszi, és a lehető legtöbbet teszi hozzá, hogy hihetővé tegye. Ezt látjuk az Éva esetében, és ezt látjuk az egész történet folyamán. És a leggyakrabban és a leggyorsabban ott történik, ahol az emberek türelmetlenek lesznek, és segítségére akarnak sietni Istennek. Nos, végig mehetnénk az Ószövetség prófétáin. Amint tudjátok, amikor Isten kijelentette, hogy az ő népe Izrael 70 évig fogságban lesz, egy Hannániának nevezett ember kiállt, és megjövendülte, hogy hamarosan visszatérnek. És ez mind olyan helyesnek tűnt, és bevált volna számukra, ha mindez bekövetkezett volna. Sőt, még egy fából készült igát is összetört annak jeléjül, és az Úr utasítást adott Jeremiás prófétának mondván, menj és szólj hozzá, és mondd meg neki, egy fából készült igát eltörtél, és egy vasból készült iga lesz rájuk téve, amíg el nem tellik a teljes 70 év. És már mindig is voltak olyan emberek, akik nem tudták kivárni, hogy Isten kinyilatkoztasson nekik valamit. Azt is tudjuk, hogy Jézus próféta kimondta az Isten ítéletét az Úr nevében Akhábra és Jézabelre. De mi történt? 400 próféta már is készen állt arra, hogy valami jót mondjon. De vélhetjük mi még annyira jól is. Mit akarunk, és mi volt a helyzet? Egy hazug szellemmel volt dolguk. De hiszen elolvashatjátok az egész történetet. A próféta szem előtt látta a dolgokat. Mikás beszámol, és azt mondja, én láttam az Urat az ő trónján ülni, nyitva az eget, miközben az egész mennyei sereg az ő jobb és az ő bal oldalán állt. És így szólt, ki fogja Akhábot megtéveszteni, és különféle dolgok adódtak, és hirtelen jött a hazug szellem is, és azt mondja, én elmegyek, és hazug szellem leszek minden prófétájának a szájába. És ők hallgatni fognak rám. És mi következett? Ezek a próféták szépen elmélyedtek imádságban, és hirtelen rájuk jött a hazug szellem, és volt nekik is egy elnökük, egy Sedékiás nevű elnök, és ő szarvakat csinált magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ilyen szarvakkal fogod küzdni az ellenségeket az országból, eltávolítani. És mi történt? Nem ellenőrizték az ő proféciájukat Isten ígéjével, amelyet az Úr mondott Jézus próféta által azelőtt, hanem szabadon, ellenőrzés nélkül profétáltak. Aki szabadon, ellenőrzés nélkül profétál, az a saját ihletésére, a maga ösztönzésére profétál, és nem kell meglepődnie, ha a hazug szellem keríti hatalmába. Ha visszamegyünk Ezékiel prófétához, ő olyan pontosan leírja a helyzetet, ahogy egyetlen más próféta sem írta le. Itt a 13. fejezetben, az első versétől, igen talán az első versétől, rögtön az elején azt mondja, továbbá az Úr szava a következőképpen intéződött hozzám. Emberfia, prófétálj Izrael prófétái ellen. Prófétálj és mondd meg azoknak, akik a saját ihletésük szerint jövendülnek. Halljátok az Úr szavát. Felfigyeltetek arra, hogy mi a fontos? Hallgassátok meg az Úr szavát. De az egészben az a szörnyű, hogy mindazok, akik az ő saját ihletésük szerint prófétálnak, nem hajlandóak az Úr szavára hallgatni. Különben nem tennének semmit a saját felhatalmazásuk alapján. Ebben rejlik a nagy probléma. És azt mondja itt tovább a 6. versben. Az ő prófétálásuk hazugság volt, és az ő jövendőlésük ámítás. Annyiszor, ahányszor azt mondták, így hangzik az Úr kijelentése, holott az Úr nem küldte el őket, és azután várták, hogy az Úr az ő kijelentésüket valóra váltsa, avagy nem csak a megtévesztő képzelődéseiteket, déli bábokat láttatok-e, és nem hazug proféciákat beszéltetek-e, valahányszor azt mondtátok, így hangzik az Úr kijelentése, holott én nem szóltam. Hadd vegyük egyszer s mindenkorra a szívünkre. Aki Istentől kifolyólag beszél, a Szent Szellem ihletése által az Isten szava szerint beszél, és teljes összhangban van azzal, amit mond, amit Isten az ő szavában mondott. Minden más egyéb figyelmen kívül hagyja Istent és Isten ígéjét, és megbuktatja Isten népét. A végeredmény pedig az lesz, hogy szellemileg lebénulunk, és mintha foggyul estünk volna a bűbájosságnak, és képtelenek vagyunk már előre haladni, csak küszködünk és helyben taposunk. És ez a bűbájosság meg kell legyen szüntetve, meg kell törni, ahogy az Úr mondta itt Ezékiel prófétán keresztül. Profétálj és szólj az Izrael profétáihoz. Ti, akik a saját ihletésetekből jövendőltök, halljátok meg az Úr szavát. És amennyiben meghallgatják az Úr szavát, akkor meghallgatják az igazságot. És ha meghallgatják az igazságot, elhiszik az igazságot, akkor meg lesznek szabadítva a tévejgésből, vagy a tévejgéstől, mert a hazugság és az igazság nem származhat ugyanabból a forrásból. És ahogy ezt tegnap este olvastuk Izrael leányairól, akik a saját kényük, kedvük szerint prófétanőként adták ki magukat. Testvérnők, hadd mondjam ki egészen világosan, az új szövetségben csak apostolok, csak proféták, csak pásztorok, csak tanítók és evangélisták vannak. Nem létezik egy nő, aki prófétanő lenne, és nem létezik egy nő, aki apostolnő lenne, és nem létezik egy nő, aki tanítónő lenne, és nem létezik egy nő, aki evangélista nő lenne. Ebből semmi nem létezik. Nos, hol marad az amen? Ilyen nem létezik. Vagy ismételjük meg még egyszer, és itt meg van írva. Te pedig, emberfia, szállj szembe néped leányaival, akik önkényesen, a kény kedvük szerint prófétanőkként adják ki magukat. Nagy különbség van a között, hogy valaki proféta ez, és a között, hogy valaki önkényesen prófétanőként adja ki magát. És ti nagyon jól tudjátok, és én is tudom a saját tapasztalatomból, a 30 év folyamán sok mindent megismerhettem. És itt-ott ültek olyan nénikék egy széken, akikről mindenki azt mondta, hogy prófétanő lenne. És mi volt a helyzet velük? Egy átverés volt. Mindegyiküknek meg kellett volna mondani, ti, akik önkényesen kényetek, kedvetek szerint prófétanőként adjátok ki magatokat, vegyétek tudomásul elsőként az Úr szavát, és utána Isten majd tovább tud veletek menni. Természetesen, hogy léteznek az ajándékok, amelyeket Isten a testvérnőkön keresztül is működtet. A profétálás ajándéka, a nyelveken szólás és a nyelvmagyarázat, de mindezeknek semmi köze nincs egy proféta szolgálatához. És az a kellemetlen, hogy a férfiakkal nem épp éppen olyan rossz a helyzet, mint amikor a nők prófétanőkként adják ki magukat. A férfiak egyszerűen nem tudják elég jól kezelni a dolgot. Túl gyorsan kilógnak a sorból. Nem elég agyafúrtak. És én ma azt mondom nektek, néha halljátok ezt olyan emberekről, akik hisznek az üzenetben, és ebben az esetben a testvérnők is, akik azt mondják, természetesen tisztában vagyunk azzal, ami mondva lett, de a törvény biztosítja számunkra a jogosultságot, vagy a feljogosultságot. Nos igen, ez meg lehet, hogy egy szövetségi törvény biztosította a jogot, talán még az egyenjogúságot is. De itt nem olyan törvényhozás alapján cselekszünk, vagy nem ahhoz igazodunk, amelyet valahol emberek hoztak létre és foganatosítottak meg, hanem az isteni törvényhozás alapján igazodunk, mivel a törvényből egy jó tányi sem múlik el, amíg mindenben nem teljesedik. Vannak, akik Istent az Ószövetségbe akarják visszaszorítani, hogy megszabaduljanak bizonyos felelősségektől, hogy aztán azt tehessenek ugye, amit akarnak, a kényük kedvük szerint. Nem. Ezt egyértelműen meg kell mondani egyszer. Hogy nem Ádám, hanem Éva volt az, aki meg lett tévesztve és el lett csábítva. Nem Ádám volt ez az, aki a sátánra hallgatott, hanem Éva hallgatott rá. És minden olyan asszony, aki nem rendeli alá magát a férjének biblikusan, automatikusan alláveti magát a sátán uralmának. És akkor, mint mondhatjátok, nos, ez egy kemény dolog. Úgy van, hogy nem lett elég erélyesen hangsúlyozva, mert ezt már régen nyilvánvalóvá vált. Természetesen, hogy érvelni lehet, és mondani, én nem hagyom magam eluralni. És már pontosan tudjátok is, hogy ki az, aki beszél, mert az a személy már is uralom alatt van. És ha nem hagyja magát eluralni attól az embertől, aki gyöngéden bánik vele, akkor valaki más fog uralkodni rajta, aki nem bánik vele gyöngéden. Csak azzal az egy különbséggel, hogy ezt nem veszi észre. És ez az egészben a tragédia. Testvérnők, van néhány dolog, amit Branham testvérnek olyan brutálisan, keményen ki kellett mondania, hogy ennél fogva le lehetne esni a székről. De vajon a kárunkra kellett-e mondania, amit mondott, vagy isteni megbízásból kellett kijelentse, hogy mindenki megtalálja az Istentől rendelt a maga helyét? És a kisújnak ott kell maradjon, ahol van. Isten, Krisztus, férfi, nő. Ez az isteni felosztás, és az elrendelés. Ha ezt az isteni rendet tiszteletben tartjuk, akkor minden más rendeződni fog. Akkor így folytatódik itt. Ezért így szólt Isten az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy immár intézkedni fogok a ti lenyűgöző hatású varázslaitok ellen, amelyekkel a lelkeket rabulejtitek, és letépem őket a karotokról, és a lelkeket, amelyeket rabulejtettetek, szabadon repülni hagyom, mint a madarakat. A ti fejkendőiteket is szétszaggatom, és kiszabadítom az én népemet a ti kezetekből. Nem lesznek többé zsákmány a ti hatalmatok alatt, és nektek fel kell ismernetek, hogy én vagyok az Úr. Most pedig szeretném felolvasni még a többi verset is. Mivel bántására voltatok a ti hazugságaitokkal a hűséges szívűeknek, akiknek nem akartam a bántására lenni. Viszont az istenteleneket megerősítettétek az ő tetteikben, úgyhogy nem tértek meg a gonosz tetteiktől, hogy meglegyenek őrizve az életre. ezért ne legyen módotokba többé hazug látomásokat látni, és ne gyakoroljátok többé a jövendő mondást, hanem ki akarom ragadni az én népemet a ti kezetekből. És akkor fel fogjátok ismerni, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten ígéje, és látjuk, nem kell megismételnem, hogy milyen szavak és kifejezések szerepelnek itt egy összefüggésben. De Isten mindenből ki fogja ragadni az ő népét. Avagy a prédikációról van itt szó, vagy egy prédikációról, valamilyen prédikációról van szó, nem, itt voltak éppen, még csak nem is tanításról van szó. Itt az van mondva, ezért ne legyen módotokba többé hazug látomásokat látni, és ne gyakoroljátok többé a jövendő mondást, hanem ki akarom ragadni az én népemet a ti kezetekből, és akkor fel fogjátok ismerni, meg fogjátok tudni, hogy én vagyok az Úr. Isten igének a hirdetése vagyis az Isten igének a hirdetése még nem okozott senkinek kárt. Isten igéje hirdetése által még nem lett semmi elpusztítva, legfeljebb a sátán művei, és ezeket el is kell pusztítani, mert ezért jelent meg Krisztus. De Isten még soha nem pusztította el a saját művét, ellenkezőleg. A szolgálatok a gyülekezet felépítésére lettek adva. Már most azonban hadd térjünk rá gyorsan a befejező ígére a Galatákhoz írt levélből, amelyet Pál apostol az akkori gyülekezethez intézett. És ma hozzánk intézi ezeket a szavakhoz. Isten ígéje, Galata 3 első verse. Ó, ti együgyű galaták, vajon ki bűvölt el titeket? Hiszen Jézus Krisztus mégis keresztre feszítettként lett feltüntetve a szemetek előtt. Itt az a szó kifejezés áll, kicsoda bűvölt el titeket. A prófétánál azt olvastuk, hogy lenyűgöző hatású varázsköteteket vartak össze, embereket ejtettek foggyul vele, és az ilyen emberek jártasak a varázsban, a varrásban, a kötésben, és a legjobban a fonásban is. És végül mindent olyan kegyeskedően és ájtatosan összefűztek és behálóztak, hogy az emberek már nem találják a kiútat belőle. És mindent olyan szellemesen prezentálnak, hogy a tudatlanok bedőlnek neki, és ezek az emberek aztán cserben hagyottak lettek, és ki vannak szolgáltatva nekik. Itt azt írja Pál apostol, ó, ti együgyű galaták, vajon ki bűvölt el benneteket? Ez több volt, mint egy emberi cselekvés. Itt az ellenség állt mögötte, és a maga módján megakadályozta az embereket. Majd azt mondja az 5. fejezet 7. versében, az elindulásotok olyan szép volt, kitartóztatott fel benneteket, hogy már nem akartok engedelmeskedni az igazságnak többet. A késztetés, a mozgatórugó erre nem attól származik, aki elhív titeket. Már egy kis mennyiségű kovász is megsavanyítja az egész tésztát. Én a magam részéről bízalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy nem fogjátok megváltoztatni a gondolkodásmódotokat, de aki megtévesztően megőrít benneteket, annak el kell viselnie a büntetését, bárki legyen is az, személyre való tekintet nélkül. Mi történt itt? Pál apostol azt mondja, bízalommal vagyok irántatok az Úrban, majd ugyanakkor azt is mondja, de aki megtévesztően őrjít benneteket. Sokan megtévesztően lettek őrjítve, és tévelyegnek, és már nem tudják, merre kell menniük. Elveszítették a tájékozódási képességüket. Azok az emberek, akik eltávolodnak Isten igéjétől, elveszítik az ő tájékozódásukat. De hiszen az egyetlen tájékozódási lehetőségünk az az Isten igéje. Minden másnak alá kell vetnie magát ennek az igének, és alkalmazkodnia kell. Pál apostol azt mondja, megvan az a bizodalmam irántatok az Úrban, hogy nem fogjátok megváltoztatni a ti gondolatmeneteteket. Ő, Isten ilyen nagyszerű embere, majd később azt kell írja, mindenki elfordult tőlem, mindenki elhagyott engem, senki sem állt még tovább mellettem. Isten ilyen nagyszerű embere, váratlanul elhagyatva, egymagában áll, és azon tűnődik, mi történt most. Itt azt mondja, de aki megtévesztően megőrjít benneteket, annak el kell viselnie a méltó büntetését, bárki legyen is az. És most olvassátok el még velem a 14. és a 15. verset is. Mert az egész törvény abban az egy parancsolatban találja meg a beteljesülését. Szeresd a te fele barátodat, vagy embertársadat úgy, mint önmagadat. De ha egymás között harabdáljátok, és eszitek egymást, nos ügyeljetek arra, hogy ne legyetek felfalva egymástól. Mindezek a dolgok egy egységet alkotnak, kibűvölt el titeket, kitartóztatott fel benneteket. Egy olyan szép kezdettel indultatok el, most feltartóztattak benneteket, és azután én a magam részéről bízalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy nem fogjátok megváltoztatni a gondolkodásmódotokat, de aki megtévesztően megőrít benneteket, annak el kell viselnie a méltó büntetését, bárki legyen is az. És ezek a szegény emberek, akik meg vannak tévesztve, egy harabdálás van közöttük, egy zabálás, egy veszekedés, egy vitatkozás, és egy ide-oda húzavonás, egy totális káosz és egy zűrzavar. És tudjuk, hogy ki áll el mögött. Ott, ahol Isten van, ott nincsen zűrzavar, ott létrejön a tisztán látás, és hisszük, ahogy tegnap este tekintetbe is vettük, hogy Isten kivezetett minket Babilonból. És miért vezetett ki? Nem azért, hogy visszavezessen minket egy másik zűrzavarba, hanem, hogy ki legyünk ragadva abból. De óvakodnunk kell attól, hogy Ákánhoz hasonlóan nehogy mi is magunkkal vegyünk egy babiloni köppenyt, és ebbe a köppenybe csomagoljuk mindezeket a gyönyörű, értékes dolgokat. És ott utalás van téve az aranyról, az ezüst tárgyakról, és a súlyuk is megvan adva. Nos igen, az arany és ezüstből való dolgok növelik a súlyt a mérlegen. És Pál apostol azt intézi a gyülekezethez, és azt mondja nekik, minden háztartásban vannak különböző edények, aranyedények, ezüstedények, cserepes edények, és így tovább. És az is előfordulhat, hogy a legértékesebb tárgyak egy ilyen babiloni köntösbe lettek beburkolva, és akár annál nagyobb lesz. És ez nem szabad, hogy így legyen. Isten elküldte az ő igéjét, és meggyógyította őket, és mi készen állunk arra, hogy Isten szellem által vezettetve hagyjuk magunkat. És mindenkinek alá kell vetnie magát Isten szavának, és aki képtelen erre, annak meg kell vizsgálnia önmagát, hogy milyen jellegű szellem motiválja őt. Ti mindannyian tudjátok, hogy nekünk kezelnünk kell ezeket a dolgokat, hogy le tudjunk mondani róluk, mindarról, ami nem épít, ami rombol. És megvan írva, aki nem gyűjt, az tékozol, és aki nem épít, az lerombol, és aki nincs áldására senkinek, az mások rontására van, és aki nem az igazat mondja, az hazudik, és aki nem veti magát alá Istennek, az aláveti magát az ellenségnek. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket tudnunk kell, és amelyeket meg kell szívlelnünk. Úgy értem, hogy Isten elvezetett bennünket egy fordulóponthoz, és hogy hitben és bizalomban feltekinthetünk ő rá, és megnyugodhatunk abban az üdvös tudatban, hogy ő őrködik az ő gyülekezete fölött, és hogy a tökéletességre fogja vezetni őket. És egy szép napon hálásak leszünk minden tapasztalatainkért, bármilyen keserűek is voltak azok. És tudjátok, hogy vannak nagyon rossz élmények, amelyeken az embernek keresztül kell mennie. De ha Isten ezáltal egy különleges célt tűzött ki maga elé, akkor ki akarjuk bírni? És megemlítettem itt már Józsefet is az Ószövetségből. Voltak éppen, miben volt ő vétkes, hiszen Isten csak kinyilatkoztatta neki, hogy mi fog történni jövőbenileg. És az éhínség idején az lett a feladata, hogy kiossza az élelmet. És mi történt? Elárulták őt, eladták, gödörbe taszították, börtönbe zárták, hamis vádakkal illették, és mindenféle ilyen dolgokkal. És mi azt mondanánk, igen, ha Istennek egy nagy célja van egy emberrel, egy kiemelkedő célja, miért nem vezeti őt valahogyan a magaslatokon, hogy ne üsse meg a lábát ide lent a kőbe. Isten útjai nem a mi útjaink, és az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Amennyire magasabb az ég a földtől, annyira magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál. Mi igent akarunk mondani neki, igent mondani az ő szavára, igent mondani, amikor árulókká vagyunk téve, igent mondani, amikor verembe vetnek minket, igent mondani, amikor börtönbe vetnek minket. Hiszen József mindvégig tudta, miközben ilyen körülmények között is, hogy Isten mire rendelte el őt, és ez erőt adott neki a szeretethez és a kitartáshoz. Egyáltalán nem gyűlölte a testvéreit, de azok gyűlölték őt. Ok nélkül. Neki lett volna oka rá, de nem tette. Nekik nem volt okuk, és mégis megtették. Így látjuk az egész történetet, ami Istenünk egy dicsőséges Isten. Józsefben nem volt semmi más, csak Isten kegyelme, és ő azt mondja, testvéreim, hagyjátok abba a sírást, ne vádoljátok magatokat többé, Isten mindezt úgy intézte, hogy ti életben maradjatok. Amennyiben Isten egy ilyen útat jár én velem, vagy mi velünk, ezekben a napokban, hogy megadja az ő népének a megfelelő szellemi táplálékot, az ez időre kinyilatkoztatott ígét, akkor minden megérte. És ezt teljes szívemből hiszem, hogy Istennek olyan elkészítő útat kell megtennie velünk, ami teljesen másképp néz ki, mint ahogy a te és az én jellegű útam néz neki. De az Úr azt mondta Péternek, amikor egy előre haladott korban kerülsz, már nem fogsz tudni oda menni, ahova akarsz. Akkor majd egy másik fog felövezni téged. És ez így is van. Branham testvér tartott egy prédikációt Pál apostolra utalóan Jézus Krisztusnak egy fogja. Én nem szeretnék többé a körülmények fogja lenni, hanem Jézus Krisztusnak egy fogja szeretnék lenni, és egy olyan ember, akit az Úr szabaddá tett, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, hogy kenyeret nyújtson az éhezőknek, és hogy képes legyek továbbadni azt, amit Isten mindenkinek szánt, hogy továbbadjam. És Isten ezt meg is fogja tenni, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos szent neve. Isten ki fogja ragadni az ő népét mindenből, és újból ki fogja nyilatkoztatni magát nekik, és mindannyiunkat az ő akarata szerint fog vezetni és irányítani. Hadd rendeljük alá magunkat teljesen és maradéktalanul Isteneme szavának, és mondjuk ezt: Uram, vezess engem a te szellemed által, a te drága és szent ígéd szerint. És ő meg is fogja tenni. Elhiszitek-e minnyájan ezt? Ő meg fogja tenni, hiszen megígérte. Hódolat és tisztesség az ő nevének. Amen.